Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Zopi Bíboros átadta Biden elnöknek Ferenc pápa levelét. Az USA támogatja a humanitárius projekteket és a béke folyamatot. A Vatikáni Könyvtár elindította a héber kéziratok tanulmányi programját. A Camaldoli Kódex, a 20. századi olasz katolicizmus egyik legjelentősebb dokumentumára emlékező konferencia a Kolostorban. Parolin Bíboros zárómiséje. Ki mondta? Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra. Zopi Bíboros átadta Biden elnöknek Ferenc pápa levelét. A Szentszék közleményben tájékoztatta a pápa küldöttének békemissziójáról, melynek harmadik állomása Washington volt, július 17-e és 19-e között. Több mint egy órás megbeszélést folytatott az amerikai elnökkel, akinek tolmácsolta Ferenc pápa fájdalmát az ukrajnai háború miatt. Az USA Helsinki Bizottságának tagjaival és parlamenti képviselőkkel is tárgyalt, akiket tájékoztatott kijevi és moszkvai útjáról. Amint arról már hírt adtunk, Matteo Maria Zuppi bíboros, bolognai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke a pápa megbízásából hétfőtől szerdáig Washingtonban tartózkodott, a Szentszéki Államtitkárság egy tisztviselőjének kíséretében, hogy találkozzon Joe Biden elnökkel és az amerikai vezetés tagjaival. A Szentszék sajtóközleményt adott ki, amelyben tájékoztat az olasz főpásztor küldetéséről. Július 17-én hétfőn este megérkezésekor Zuppi Bíboros az apostoli nunciatúrán megbeszélést folytatott Timothy Broglio érsekkel, az Amerikai Egyesült Államok püspöki konferenciája elnökével. Véleményt cseréltek az ukrajnai háborúról és azokról a szentszéki kezdeményezésekről, amelyeket az áldozatok segítése és a béke előmozdítása érdekében indítottak. Másnap, július 18-án kedden a kongresszusi irodaházban a vatikáni delegáció, melyhez csatlakozott Christoph Pierre érsek, apostoli nuncius, és Patrick Horgan, nunciatúrai tanácsos, találkozott a biztonsági tanács és az Egyesült Államok Helsinki Bizottságának tagjaival, akiknek bemutatták a pápa által rájuk bízott küldetés természetét és menetét. A Helsinki Bizottságot az USA-ban 1976-ban hozták létre, hogy folyamatosan vizsgálja a Helsinki Egyezmény betartását az európai országokban. A találkozón arról tanácskoztak, miként lehetne még hatékonyabbá tenni a békemissziót. Kedden délután a pápai küldött és a delegáció tagjai felkeresték a Fehérházat, ahol fogadta őket Joe Biden. Zuppi Bíboros átadta az elnöknek Ferenc pápa levelét, kiemelve, hogy mekkora fájdalmat érez a Szentatya a háború okozta szenvedés miatt. A találkozó kevéssel 17 óra után kezdődött, és több mint egy órán át tartott, rendkívül szívélyes légkörben, egymás kölcsönös meghallgatásával. A megbeszélésen biztosították a vatikáni felet arról, hogy egyfelől készek teljes körűen támogatni a humanitárius kezdeményezéseket, különösen a gyermekek és a legkiszolgáltatottabb személyek érdekében. Másfelől kiállnak a béke folyamatok elősegítése mellett is. Július 19-én szerdán reggel a vatikáni küldöttség részt vett az ima reggelin, amelyet az Egyesült Államok kongresszusi székházában tartottak. Zuppi Bíboros itt tájékoztatta a résztvevőket a békemisszió különböző állomásain létrejött találkozókról. Az ima reggelin elismerően nyilatkoztak a Szentszék erőfeszítéseiről, illetve aláhúzták, hogy közös felelősségünk munkálkodni a békéért.
A Vatikáni Könyvtár elindította a héber kéziratok tanulmányi programját. Dzsáni érsek, a Vatikáni Könyvtár prefektusa avatta fel a Ferenc pápa akaratából indítványozott és július 21-éig tartó kezdeményezést, amelyben a világ különböző országaiból érkező zsidók és keresztények vesznek részt a párbeszéd és a kölcsönös megértés elmélyítése érdekében. A párbeszéd és a kölcsönös megértése áll a találkozó középpontjában. Így fogalmazott Angelo Vincenzo Dzsáni érsek, a Vatikáni Könyvtár prefektusa, az ott őrzött héber kéziratokkal foglalkozó tanulmányi program nyitó ünnepségén, amely július 19-e és 21-e között tart. A programot egy hétre tervezték, amely magában foglalja a Vatikáni Könyvtárban szervezett előadásokat, az imádkozást a római zsinagógában, a látogatást a római zsidó negyedben, valamint az izraeli és az argentin nagykövetségeken. A világ különböző országaiból származó zsidók és keresztények vesznek részt a kezdeményezésben. A latin-amerikai rabbi képző tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy ez történelmi esemény. Nemzetközi hírű tudósokat, kutatókat és különböző vallású embereket hívtak meg Rómába. A programban résztvevő személyek sokféle tapasztalata egyedülálló lehetőséget ad látókörünk szélesítésére, mondta Claudio Psemirover, a latin-amerikai rabbi képző tanácsnak az elnöke. A program Ferenc pápa kezdeményezésére született, hangsúlyozta Dzsáni érsek, prefektus, 2022. decemberében a Vatikáni Könyvtárba látogató rabbik csoportjának. Ebből az alkalomból megtekintették a héber kéziratok gyűjteményét, amely a héber szövegek egyedülálló változatait bemutató értékes eredetik miatt a világ egyik legjelentősebb gyűjteménye. A több száz kéziratból álló csoportban tóratekercsek és más bibliai szövegek, valamint a rabbinikus irodalom, a zsidó filozófia, liturgikus könyvek, zsidó költészet és kabbalisztikus szövegek kéziratai találhatók. A kéziratok a 9. és 15. század közötti időszakból származnak. A Vatikáni Héber kéziratok tanulmányi programja nagyszerű lehetőség. Ez Ferenc pápának, a Vatikáni Könyvtár munkatársainak és prefektusainak köszönhető. Ez is segíti a judaizmus hívei és a keresztények találkozását, hiszen mindannyian Ábrahám gyermekei vagyunk, nyilatkozta Ariel Stoffenmacher rabbi, a latin-amerikai rabbi képző szeminárium rektora a Vatikáni Rádiónak. A megnyitó ünnepségen részt vett Izrael szentszéki nagykövete Rafael Schutz, Robert Francis Prevost bíboros jelölt, a püspöki dikasztérium prefektusa, Ricardo Di Segni, római főrabbi, Guillermo Adolfo Heisinger, a római latin-amerikai rabbi képző szeminárium képviselője. A Kamalduli Kódex. Konferencia a Kolostorban. Parolin bíboros záróméséje. A Kamalduli Kódex egy gazdaságpolitikai tervezetet tartalmazó dokumentum, amelyet 1943. júliusában készítettek az olasz katolikus erők tagjai. Ez inspirációként és iránymutatásul szolgált az akkor megalakuló kereszténydemokraták gazdaságpolitikájához, amely a II. Világháború után több kormányzati ciklus idején a legnagyobb kormánypárt volt. A dokumentumot a Casentinói Kamalduli Kolostorban 1943. július 18-a és 23-a között tartott tanulmányi hétvégén dolgozták ki. Mintegy 50-en vettek részt az Olasz Katolikus Akció és a Katolikus Szociális Munka Intézetétől. A munkát Adriano Bernareggi Bergamo püspöke és a Katolikus Akció végzett hallgatóinak egyházi asszisztense koordinálta. A vezérelveket Sergio Paronetto, Pasquale Saraceno és Ezio Vanoni dolgozta ki. A kódex végleges megfogalmazásában részt vett többek között Giorgio Lapira, Aldo Moro, Giulio Andreotti és Giuseppe Medici. Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár július 23-án vasárnap a Kamalduli Kolostorban mutatja be a Kamalduli Kódex elnevezésű konferencia zárómiséjét. A rendezvényt július 21-én pénteken nyitják meg Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök jelenlétében, Matteo Zuppi bíboros bolognai érsek és az olasz püspöki konferencia elnökének nyitó beszédével, valamint Tiziano Torresi, a Róma Tre Egyetem tanárának bevezető beszédével. Az olasz püspöki konferencia, a kamalduli közösség, a toszkán püspöki konferencia, a kamalduli kultúra és a Toscana Oggi által támogatott kezdeményezés az 1943. júliusi találkozó után 80 évvel a 20. századi olasz katolicizmus egyik legjelentősebb dokumentumát kívánja megünnepelni, amelynek egy frissített és teljes tanulmányát mutatja be. A konferencia célja a kamalduli kódex újraolvasása a közelmúlt történetírásának tükrében, feltárni forrásait és létrejöttének okait, rávilágítani az összefüggésekre a korabeli teológia és filozófia segítségével, áttekinteni a megalkotásában résztvevő személyek életrajzi és szellemi útját, ugyanakkor megvizsgálják az olasz katolikusok tervezési képességét és szerepét, amelyet az ország polgári és politikai életében betöltöttek és továbbra is betöltenek érett és tudatos részvételükkel. A konferencia első napján a Claudio Ubaldo Cortoni által gondozott fotókiállítást nyitnak meg történelmi dokumentumokkal, amelyek nagy része a kamalduli rend történelmi archívumából származik. Szombaton este 21 órakor pedig orgona koncertet tartanak a kolostor templomában.
Ki mondta? Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 16. vasárnapra.
Bizonyára minnyájan őrzünk az emlékezetünkben olyan mondatokat, amelyek nem csak a tartalmuk igazsága, hanem a mondó személye miatt is felejthetetlenekké váltak számunkra. Az egyik ilyen, számomra fontos kijelentés a makói Tóth Mária tanárnénihez kötődik. Ő az utolsó tanítási napon mindig kedvenc írójának egy novelláját olvasta fel, és azt mondta, Fekete Istvánból mindenki annyit ért meg, amennyit megérdemel. Egy másik ilyen mondat Polán Hildebrand atya pannonhalmi latin óráiról maradt meg az emlékezetemben. Őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged. A harmadik a búza és a konkoly evangéliumi szakaszához kapcsolódó bölcsmagyarázat. Tarjányi Béla biblikus professzor úr a lelki életre alkalmazva értelmezte ezt az evangéliumi részt. A példázatban a tanítványok, a konkoly, a rossz kigyomlálására vonatkozó kérdéssel fordulnak Jézushoz. Ő azonban inkább a búza, vagyis a bennünk rejlő jó növekedésére irányítja a figyelmüket. A gyónás utáni ima is ebbe az irányba mutat. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm. Vagyis az első, a fontosabb, a jóra való törekvés. Ha elsősorban arra összpontosítunk, hogy milyen talentumokat kaptunk a jó Istentől, és azokat milyen módon tudjuk Isten dicsőségére, embertársaink javára, és a magunk örömére is kamatoztatni, akkor növekedésorientált emberekké válunk, és nem hiányorientáltakká, akik mindig arra figyelnek, hogy mit rontottak el, vagy mivel jutott nekik kevesebb, mint másoknak. A 103. életévében megboldogult nagymamám is azt vallotta, hogy a hosszú élet titka a megelégedettség. A népi bölcsesség sem véletlenül állapítja meg azt, hogy nem az a gazdag, akinek sok van, hanem aki elégedett azzal, amije van. Vannak olyan mondatok, amelyek nem csak a tartalmuk igazsága, hanem a mondó személye miatt is különlegesen értékesek. Nekünk, keresztény embereknek, ilyenek Jézus mondásai. Papi, püspöki vagy szerzetesi jelmondatok egy-egy élethivatás meghatározó mozzanatát foglalják össze. Jelentősebb évfordulók kapcsán írt vagy nyomtatott szentképek mottói a hit érésének, az Istennel való kapcsolat mélyülésének titkáról vallanak. A mustármagról és a kovászról szóló tanítás önmagában is zseniális. Egybevág a népmesék és a közmondások kollektív bölcsességével. A kicsi, aki mégis a legnagyobb lesz, a legkisebb királyfi, a szegény legény, aki esélytelennek látszik, mégis kiállja a próbákat és elnyeri a legnagyobb jutalmat. A közmondások is, mint a sok kicsi, ami sokra megy, a kicsi a bors, de erős, abban erősítenek bennünket, hogy az élet folyamán a nyomasztó túlerővel szemben is, vagy az esélytelenség látszata ellenére is érdemes küzdeni, mert aki mer, az nyer. Jézus mondásainak egyik töblete az általános emberi tapasztalat bátorító üzenetéhez képest az, hogy a mennyek országáról, vagyis az Istennel való kapcsolatról szól. Ennek a kapcsolatnak két irányára is felhívja a figyelmünket. A mustármag látványosan növekszik, fel a magasba, az ágaival, le a mélybe, a gyökereivel, erősödik szélesedve a törzsével. Nagy lesz, jóságos és vendégszerető. A kovász ellenben belülről hat és alakít át. Jézus korában nyilvánvalóan asszonyok feladata volt a dagasztás és kenyérsütés. Talán mégsem véletlen, hogy ez a bensőséges átalakulást leíró folyamat az asszonyi tevékenység kapcsán kerül elő, hiszen a nők általában jobban kapcsolatban vannak az érzelmeikkel és a belső világuk viszontagságaival. Bennük fogan és növekszik az élet. Ők szoronganak és vajudnak, amikor elérkezik a szülés órája. Mint ahogy csak ők élhetik át azt a fájdalmakat felülíró, hasonlíthatatlan örömöt is, hogy ember született a világra. Az egész tésztát megkeresztő kovász az egész életet belülről meghatározni képes mentalitás fontosságáról tanít. A női szív örömeinek és fájdalmainak benső gazdagsága, az életet foganó és világra hozó édesanyák, a mennyország üzenetének eleven szimbólumai. Szent Pál szerint pedig hozzájuk kapcsolódik az egész természet sóhajtozása és vajúdása is. Mert az egész világ sóvárogva várja, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabaduljon Isten fiainak dicsőséges szabadságára. A férfiak a mustármaghoz hasonlóan a mélységek és a magasságok meghódítására törnek, erősek és nagyok szeretnének lenni, nagyvonalúak és vendégszeretők. Az Istennel való kapcsolatban a női bensőségesség, befogadás és világrahozás mellett nélkülözhetetlen a külső növekedés, a gyökerek mélyből táplálékot szállító és megtartó ereje, az élet viharainak szilárdan ellenálló törzs, az otthont és menedéket adó árnyas lombok, a terebélyes ágak, ahol az égi vendégek is fészket rakhatnak. Vannak mondatok, amelyek nem csak az igaz tartalom, hanem az azokat mondó személye miatt is életfontosságúak. Számunkra kedves emberek mondásai nem csak azért fontosak, mert igazak. Még csak nem is azért, mert tiszteltük és szerettük azokat, akik mondták, hanem leginkább azért, mert éreztük, hogy ők is szerettek bennünket. Jézus örömhíre nem csak azért hat ránk, mert minden emberi megfontolásnál igazabb. Nem is csak azért, mert szeretjük őt, hanem azért, mert szavaiban mindig azzal a végtelen szeretettel találkozunk, akiben növekedhetünk, és aki belülről átalakít minket.
Kimondta. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Maria Rádió.